Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Isten tiszteletünk kezdetén Istent a 260. dicséretünkkel. Egek nagy királya, magasztalunk téged.
Az Isten lénye, nagy égbolt, nap és hold, kik ott fennel jártok, ti is őt álljátok. Zengjen minden szívben boldog hála ének, a világ teremtő rólunk, számon tartja minden dolgunk. Ég lent lenn, földön lenn, áldassék jósága, nagy irgalmassága.
Foglaljuk el a helyünket. Sok szeretettel köszöntjük az év első Isten tiszteletén a megjelenteket, illetve azokat, akik a képernyők előtt ülnek. Nem éljük, hogy kipihentük magunkat, meg kialudtuk magunkat nagyjából a szilveszter fáradalma és petárdái után. Folytassuk az Isten tiszteletünket. Az új énekesfüzet 115. énekével, Lámpás az úton.
Az úton sötétségben fény, az éjszakában te vagy a remény, szavaiddal bátoríts, a lelkeddel gazdagíts, szívemben a béke, Jézus te legyél. Szavaiddal bátoríts, a lelkeddel gazdagíts, szívemben a béke, Jézus, te legyél. Ahová te elhívsz, oda megyek én, ahová a lelked vezet, meglátom a fényt, ahová te állítasz, ott adom át önmagam, ott fogok te néked világítani. Ahová te állítasz, ott adom át önmagam, ott fogok te néked világítani. És néha oly sötét. Felsérti a talpamat, ha nem figyelek én. De ha felnézek te rád, lábam biztos úton jár. Szemed tiszta fénye, szívem menedéke. De ha felnézek te rád, lábam biztos úton jár. Szemed tiszta fénye, szívem menedéke. Tele vár a vállam súlyos terhekkel, tele vár a szívem keserűséggel. Fájnak még a sebeim, begyógyul majd mindegyik. Jézus vérével, szeretetével. Fájnak még a sebeim, begyógyul majd mindegyik. Jézus vérével, szeretetével.
Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése tőled jöjjön, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. Haggeus proféta könyvének első részéből. Dárius király uralkodásának második esztendejében, a hatodik hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeus proféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához és Jósua főpaphoz, Jócádák fiához. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az úrháza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus proféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Azért így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett. És amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever. Ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek az ég harmatot, a föld pedig nem hozta meg termését. Parancsomra szárasság sújtotta a földet, a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Zerubbábel, Sealtiel fia és Jósua főpap, Jócádák fia és az egész megmaradt nép hallgatott Istenének az Úrnak a szavára, Haggeus proféta beszédére, amit általa üzent Istenük az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Haggeus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából. Én veletek vagyok, így szól az Úr. És felindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának a lelkét, meg Jósua főpapnak, Jócádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán. A hatodik hónap 24. napján, Dárius király uralkodása második esztendejében.
Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, megértését, szívünk befogadását. Most imádságban feleljünk neki. És amíg itt állunk egy új évnek az elején, és az első szavunk a hála kell, hogy legyen. Nagyon köszönjük neked, hogy megtartottál bennünket. Hálás a szívünk, hogy életben vagyunk, és köszönjük, hogy van néped. Nagyon köszönjük, hogy ha vannak is nyomorúságok körülöttünk, hogyha néha azt érezzük, hogy az élet bizonyos dolgai megviselnek bennünket, akkor is van néped, és mi ennek a népnek a tagjai lehetünk. Köszönjük a meghívást az ünnepi alkalomra, köszönjük, hogy összegyűjtöd a te népedet. Szeretnénk most így ennek tudatában megállni előtted. Köszönjük, hogy nem a bűneinkre tekintesz, ha csak az elmúlt évünkre gondolunk, lenne miért hátat fordítanod. De dicsőítünk téged a kegyelemért, dicsőítünk az új lehetőségért, az újrakezdésért, dicsőítünk azért, hogy te önmagadat kínálod, és nem magunkba való küszködést ebben az életben. Szeretnénk így most megállni, betöltekezni, előtted felvérteződni erre az új évre, és meghívni téged a mostani évünkbe és az életünkbe, a hétköznapjainkba. Kérünk, hogy ez a mostani Isten tisztelet hadd adjon egy jó felütést ehhez, hadd lássuk azt, ahogyan te kísérni akarsz bennünket, és ahogyan azt ígéred, hogy a te orcád jön velünk most is. Kérünk téged, hogy nyisd meg a te ígédet, add a te szent lelkedet, hívunk, várunk. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük most a 167-es számú énekünket a gyülekezeti énekeskönyvből. Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk. Felolvasott ige folytatásából olvasom most Isten hozzánk szóló szavát, Haggeus próféta könyvének második fejezetéből, az első 9 verset. A 7. hónap 21. napján így szólt az Úr igéje Hageus próféta által. Beszélj Zerubábellel, Sealtiel fiával, Júda helytartójával, és Jósua főpappal, Jócádák fiával, meg a megmaradt néppel, és kérdezd meg tőlük. Ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye, szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest? Azért most légy bátor, Zerubbábel, így szól az Úr, légy bátor te is, Jósua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregek ura. Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad, ne féljetek. Így szól a seregek ura. Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a száraz földet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek. Ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyobb lesz a későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura. És ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura. Amen. Hát boldog új évet kívánunk mindenkinek. Elkezdődött ez a 2022-es esztendő, és persze ilyenkor az ember mindig kicsit visszaemlékezik, meg különböző mérföldkövek eszébe jutnak. Készülés közben nekem a tavalyi szilveszter ugrott be, és az, ahogyan, amilyen reménységgel vártuk ezt az új évet. Hogy tele volt a hócipőnk mindennel, maszkkal, távolságtartással, bezártsággal, és előttem van nagyon, ahogy az egyik ifi csoportban, hát ilyen kis vicces, mozgóképes üzeneteket küldözgettünk egymásnak, és emlékszem arra, arra az üzenetre, amit még az is meg majd kiküldte, hogy egy férfi egy fekete kukászsákot húz ki az ajtón kilépve, a néhány lépcsőfokon még zuttyan is a zsák, rá van írva, hogy 2020, és hát húzza a kukászsákot a földön, kiviszi az utca szélére, fölhajtja a kuka fedelét, beledobja a zsákot, aztán visszacsukja. Hát ennyi volt a 2020-as év, de jön a 2021-es. Új remény, boldogság, szomorkás pasztelszínekben pompázott a 2020-as, de ott van pirossal, sárgával már a 21. Milyen jó. Elkezdődik valami egészen új. És új év, új reménységek. Aztán utána, hát ahogy telt múlt a 2021-es év, hát a kezdeti reménységek kicsit megcsappantak. Ott még ebben a bizonyos ifi csoportban küldözgettünk ilyen vicces kis üzeneteket, hogy a 2020-nak a nullái azok ilyen kis Covid alakúak voltak, és akkor jön majd az oltás, az kipukkasztja, és odaáll helyére egyesnek. Milyen szép is lesz vége mindennek. És aztán hát tényleg jött oltás, tényleg lecsengett a ki tudja már melyik járványhullám, de valahogy mégis azt érezzük, hogy hát olyan nagyon átütő dolog nem történt. Reméltük, hogy majd visszakapjuk az eredeti életünket, és még mindig, ha körbenézek, azt látom, hogy nagyon nagy dolog, hogy itt tudunk lenni, nem a Kongó templomban kell itt most lennem nekem sem. Viszont hát a maszk az ott van rajtunk, lehet, hogy az aggodalom is ott van a szívünkben, hogy hát mi lesz ebben az évben, nem tudjuk. Hány hullám jön még? Elfogynak a görög ABC betűi lassan. Ebben az évben már óvatosabbak voltak az üzenetváltások. Sokszor ezt érezzük, hogy megtépáz bennünket az élet. Meddig lehet még a türelemmel játszani? Meddig lehet még ezt bírni? És persze a járványhelyzet ez csak egy dolog, de hát annyi minden van még az életben, ami bonyolultá teszi, ami miatt türelemre van szükségünk, kitartásra. És hát persze azt érezzük, hogy minden oldalról tud szorítani ez a cipő. Amikor az igéhez fordulunk, akkor ezt látjuk, hogy az Isten népe áll előttünk, egy hasonlóan megtépázott állapotban. Ezt a címet adtam igazából az igehirdetésnek is, hogy tépázottak küldetésben. Hát ne értsük félre, itt az Isten népére vonatkozik ez a titulus. hogyan is vannak ők előttünk. Egy nagyon bonyolult és furcsa történelmi időszakban éli az életét ekkor az Isten népe, Izrael. Egy hatalmas kataklizma van mögöttük, az országot egy hatalmas birodalom, az új babiloni birodalom elfoglalta, letarolta, minden romokban hever, a népet fogságba vitték, és hát Isten gondoskodott róla, hogy a fogság alatt is szóljanak a bátorító üzenetek az Isten népe számára, a prófétai szó akkor erre utalt, hogy lesz hazatérés, Isten összegyűjti az ő népét, lesz újjáépítés. Hát, hogy mennyien hitték, mennyien bíztak benne, ezt nem tudjuk pontosan, de aztán tényleg megtörtént az elképzelhetetlen. Az új babiloni birodalom egyik pillanatról a másikra összeomlott. És hát átvette a helyét a perzsa birodalom, akiknek egészen más volt a politikájuk, ők hazaengedték az elhurcolt számüzetésben élő népeket. És hát amikor most az ige kapcsán látjuk ezt a népet, ők hazaérkeztek erről a hosszú útról, ezt tudjuk, hogy ez is lehetett viszontagságos, és amikor megérkeznek, akkor a hazatörés örömét beárnyékolja az, amit otthon találnak a romok. Az, hogy minden szét van verve, összedőlve, a gaz fölverte, és hát nem is egy üres országba érkeznek, hanem laknak ott mások is, akiket oda telepítettek, akik nem nézik jó szemmel, hogy mi pedig hazaérkeztünk. És itt ebben a helyzetben kell nekiállni az újjáépítésnek. És hát persze először a templomot szeretnék fölépíteni, ez az ő gondolkodásuknak, meg a hitüknek, a szívüknek is a középpontja. Az Istennel való kapcsolatot jelképezi ez az épület, és hát önmagában egy nagy tragédia volt, hogy ez megsemmisült, ez az épület. Az első nyilván méltó, hogy akkor ezt építsük helyre, ezt állítsuk helyre. Hozzákezdenek a templomépítéshez, és hát persze rögtön azt érzik, hogy nem megy ez olyan könnyen. Lehet, hogy még ott Perzsiába el lehetett képzelni, hogy igen, hazaérünk, még támogatókat is tudunk szerezni, fölépítjük azt az épületet, de amikor megérkeznek, már sokkal nehezebb hozzákezdeni is, meg aztán kitartani benne még inkább. Mert hogy nagyon nagy az ellenállás. A helybeliek szervezkednek, áskálódnak, ők maguk is veszélyeztetik az építkezést, akár még az építők testi épségét is, és hát amilyen módon csak tudnak, érvényesülnek, megmozgatnak minden követ, politikai felsőbséget és kapcsolatokat kihasználva, hogy ha csak lehet, akadályozzák az építést. Nyilván ez az ő szándékuk, hogy hát semmi szükség egy erős identitással rendelkező nagy közösségnek, közösségre itt ebben a régióban. Sokkal jobb, ha mindenki csak úgy ellébet szólt egymás mellett. Nem kell, hogy itt templomuk legyen, nem kell, hogy valami összetartsa őket, nem kell, hogy valami tartást adjon nekik. Úgyhogy amit tudnak, megtesznek. Mi a következménye mindennek? Hát beválik a tervük. Az építés megáll, ellehetetlenítik az építést, és akkor jobb hiány, mit tesznek az emberek? Hát ugye templomot nem tudunk építeni, nem baj, akkor építjük a magunk házait. Rossz az, hogy a házunkat építjük, nyilván nem, de azt látjuk egy picit, hogy az Isten népe túlzásba viszi a saját házának az építését. Mert hogy ez kicsit ilyen pótcselekvés is. Már megvannak a házak, de nem csak arra alkalmasak a házak, hogy valahova be lehessen húzódni, hogy a létbiztonságunk garantált legyen, hanem hát most már kezdünk a luxus kategóriába csúszni. Így fogalmaz az Úr szava Ageus prófétán keresztül, hát annak van itt az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Erős ösztönzést ad az Isten igéje, hogy már pedig folytatni kell. Hát az Úrtól kapott küldetés, a templomnak a felépítése. Ezért jöttünk haza. Akkor csak így beletörődünk, hogy hát egyeseknek nem tetszik. És ezen felbuzdulva, hát neki kell látni újra a templomépítésnek. De látjuk, hogy a tépázott csapat áll neki ennek a munkának. Az a kép jutott eszembe, amikor olvastam egy könyvet a II. Világháború Market Garden nevű hadműveletéről, amikor ezt sokan tudjuk, hogy 1944. szeptemberében egy nagyszabású ejtőernyős hadművelet keretében szerették volna rövidre zárni a háború végét a szövetségesek. Montgomery tábor nagynak a tervei alapján hajtották végre ezt az akciót. A cél tulajdonképpen ez volt, minél rövidebb úton, minél gyorsabban eljutni Németországba, a Ruhrvidékre, a német gazdaság szívébe, és akkor gyorsan véget lehet vetni a háborúnak. Ehhez Hollandia nyugati részét el kell foglalni, és hát ugye az elképzelés ez volt, hogy amíg a főerők, a páncélosok vonulnak, addig hát valahogy az utat biztosítani kell, ezért aztán ejtőernyős csapatokat dobtak le kulcsfontosságú helyszíneken, ahol az ő feladatuk ez volt, hogy el kell foglalni az út közben érintendő folyókat, és az átkelő helyeket, hidakat biztosítani kell, nehogy felrobbantsák a németek. Ez a kulcsa annak, hogy gyorsan előre lehessen nyomulni, és be lehessen fejezni a háborút. És hát na, ennyit nyilván tanultunk történelemből is, de nagyon érdekes volt szemtanúk beszámolói, meg katonák beszélése alapján kicsit közelről megnézni a könyvön keresztül, hogy hát hogyan is történt mindez. És tulajdonképpen már az elején lehetett tudni, hogy ez nem fog sikerülni. A tervezésben is problémák voltak, túlságosan nagy távolság volt a földet érő zónák és a célterületek között, és hát persze az időjárás sem volt túl kegyes, a szállító járművek nem voltak alkalmasak a küldetés végrehajtására, hatalmas méretű repülőgépeket kellett építeni a nagy csapatok, meg a sok felszerelés szállítására, de pontosan ezért, mert ennyi volt a rakomány, nem lehetett semmiféle védelmet alkalmazni, kis kaliberű fegyverekkel is simán át lehetett lőni a repülőgépeket, nagyon sok repülőgép még meg sem érkezett, de a legénység már meghalt útközben. Tehát a repülők sem voltak alkalmasak, nem lehetett manőverezni velük, legtöbbször nem is volt második forduló. Egy fuvarral megérkeztek, és hát vagy már a pilóta is halott volt, vagy az egész gép megsemmisült, egy katasztrófa volt maga a szállítás is. És amikor megérkeztek, hát ugye papíron elég jól nézett ki, hogy hogyan fogják fölvenni majd a kapcsolatot egymással, hogyan gyűjtik össze a felszerelést, de hát sokkal nagyobb területre szóródott szét a csapat is, a felszerelés is. Nagyon sok mindent, amit darabokban szállítottak, egy-két alkatrész eltűnt menet közben, használhatatlan volt a felszerelés. És hát mire harcra került a sor, addigra már nem egy ütőképes alakulatról volt szó, hanem a tépázottak küzdelméről. És hát ugye a történelmből tudjuk, hogy nem volt sikeres az akció. Kicsit az embernek, ahogyan az Isten népének ezt az időszakát olvassa, ez az érzése támad. És ezt szeretném is aláhúzni, hogy sokszor, amikor az Isten népére gondolunk, akkor egy dicsőséges csapat hallelujját énekelve ez a kép van a szemünk előtt, de a gyakorlatban mégis sokszor más a helyzet. Sokszor, amikor ez a kép lebeg előttünk, hogy az Isten népe milyen győzedelmes, mindig vidám, minden körülmények között kapaszkodik az Úrba, és tartása van, és lepattannak az ellenségnek a golyói, akkor nagyon nagy kisebb rendőrségi érzéssel küzdünk, hogy hát hol vagyok én ehhez? Mennyire megvisel engem az élet? Hol van a halleluja a számból? Hát biztos nem is vagyok az Isten népének a tagja. Pedig ez fontos látni, hogy az Isten népe mindig a maradék. Ezt a prófétai könyvekből nagyon határozottan látjuk. Az Isten népe a maradék, nem a fősodor. Furcsa is az, amikor a fősodor képzeli magát az Isten népének. A történelemnek volt ilyen időszaka is, amikor a nagybetűs egyház képzelte magáról, hogy hát ő tud irányítani, meg a világi politika fölött is irányítani. Hadd mondjam, hogy az Isten népe ott is a maradék volt. Még akkor is, amikor keresztes hadjáratok indultak, mikor világi uralkodók az egyházi felsőbbség előtt kellett, hogy csúszanak, másszanak, és ők hoztak istenes vagy istentelen döntéseket, akkor is hadd mondjam nagyon határozottan, hogy ebben az időben is az Isten népe nem az intézmény volt, nem a nagy egyház, a szervezet, hanem a maradék. Sokszor az Isten népe is az egyházban a maradék volt. Nagyon sokan éltek ott, meg irányítottak, akik személyesen Jézus Krisztust, az ő szent lelkét nem is ismerték, nem is engedtek teret az ő életükben, az Isten munkájának. Lehetőség, politikai haszonszerzés, sok minden volt ebben, de búvópatakként mindig ott volt az Isten népe is. És ma is így van ez. Azt, hogy van egy ilyen elképzelésünk, vagy szól a mondás, hogy keresztény Európában élünk, ami egyébként már most is régóta billeg, hát nem siratjuk a keresztény Európa elmúlását, mert soha nem volt keresztény Európa. Mindig a maradék volt az Isten népe. De a maradék ez mindig ott volt. Az Isten népe a maradék, és ritka az, hogy prosperál. hallunk ilyen üzeneteket is, hogy hát ha Jézusé az életem, akkor egészséges leszek, akkor gazdag leszek, akkor sikereim jönnek majd. Nem tudjuk ezt megerősíteni. Az igében semmi nyomát nem látjuk ennek. Sokkal inkább azt látjuk, hogy hát ha az Isten népéhez tartozom, akkor gyakran ellenállásba ütközünk. És valóban ott van ez az ellenséges triumvirátus az Isten népének az életében minden időben. Ott van az ördög, a világ és a test, és hát úgy tűnik, hogy mi pedig kisebbségben vagyunk. Az ördög, ugye az ilyen képeket használ a Szentírás, mint ordító oroszlán jár, körbe keresi, kit nyeljen el. Ott van a világ, aki a maga kívánságaival, hangsúly eltolásaival szeretné, hogy otthon érezzük benne magunkat, és a fókusz nyilván megint elvész, és már nem Jézus van a középpontban. És hát ott van a test, az ördögnek a szövetségese, akiben mondhatjuk, hogy ott van az ördögnek a horga. És hát az én kívánságaim, az én fáradtságom, az én félelmem, ezek tudnak dominálni. Nagyon nehéz ilyen ellenségekkel küzdeni tépázott csapatként. És az Isten népét valóban ezt is mondhatjuk, hogy nem kerülik el a bajok. Ismerjük a COVID-helyzetet, ismerjük ennek a következményeit is. Látjuk azt, hogy nem csak az Isten nélkül élő ember lesz depressziós, nem csak őt szigeteli el a bezártság. Amikor meg akarjuk venni az ünnepi asztalra való élelmiszereket, akkor nekünk is többet kell fizetni, pedig az Isten népe vagyunk, tépázott csapat. És ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy mégis küldetésben. Van egy ilyen téves elképzelésünk sokszor, hogy amikor eléggé meg vagyok erősödve, amikor fölszívtam magam, amikor erőm van, na akkor az Isten tud használni valamire. Akkor majd nyitva tartom a fülemet, nem akar-e az Isten valahova küldeni. Milyen feladatot szán az én számomra? Isten pedig nem így gondolja, hanem azt mondja, hogy az én népemet használom. Tépázott az én népem? Akkor tépázottan használom. És valóban szeretne feladatot adni. Hajlunk rá, hogy az Isten kapcsolatban ezt tartsuk szem előtt, hogy mit tudok kivenni belőle. Ezt persze nem mondjuk ki ilyen csúnyán, de mégis a valóságban sokszor egyfajta fogyasztói hozzáállás jellemzi a keresztény életünket. Mit tudok kivenni belőle? Örök életet ad nekem? Igen, azt keresem. Megnyugvást? Igen, arra szükségem van. Békesség? Jaj, hol találnám meg, ha nem Jézusnál? Mit tud adni nekem egy közösség? Befogadnak? Szépen köszönnek nekem? Emlékeznek rám? Segítenek, hogyha megszorulok? Hát akkor ez egy jó közösség, ide érdemes kapcsolódni. Isten szeretne egy másik nézőpontot adni nekünk. Azt mondja, hogy nem azért hívlak csak el, hogy üdvözüljél, nem azért helyezlek csak közösségbe, hogy valamit kapjál abban a közösségben. Ha te az én népemhez tartozol, lehet, hogy tépázott csapatként látod saját magadat is, meg a közösségedet, de küldetésben jársz. Én feladatot bízok rád. Nincsen erőd? Félsz? Elbizonytalanodtál? Akkor úgy. Nem kell megvárni, hogy megerősödjél, nem kell megvárni, hogy majd te nem tudom milyen teherhordó legyél. Valószínűleg egyébként soha nem fogjuk úgy érezni, hogy már megérkeztünk erre, hanem most, így, velem. Az Isten országában nincsen munkanélküliség, feladatom van az Istentől. És a feladat micsoda? Építeni, ez világos, ők is építik a templomot, mi is építünk, Istentől kapott feladatunk. Na de mit építsünk? Ez a következő kérdés. Építeni, de mit? Így fogalmaztam meg magamnak, hogy kifelé vagy befelé. Ez egy állandó dilemma. Magamnak vagy másnak? Ez a kettő mindig szemben áll egymással. Kinek a szekerét toljam? Kinek a házát építsem? Milyen kapcsolatba fektessek? Mire menjen el az időm, az energiám? És hát ismerjük a gondolkodást, meg ezeket az igazságokat. Ha van két almám, és egyet neked adok, akkor nekem hány almám marad? Hát ez óvodás feladat. Azóta tudjuk mindannyian, hogy kettő nagyobb, mint egy. Épeszű emberként ezt értjük. Ha én odaadom, akkor nekem nem lesz. De az Isten országa nem egészen így működik. Lehet, hogy szegényebb lettem egy almával, de talán gazdagabb egy baráttal. És azzal az örömmel, hogy a helyemen vagyok. mást meggazdagítottam, Isten eszköze lehetek, ő gyönyörködik bennem, mert elkezdtem hasonlítani arra Jézusra, aki pedig mindent odaadott. Ez az Isten logikája, az ő matematikája, és ez persze igaz anyagiakra, igaz a rendelkezésemre álló erőmennyiségére, igaz arra, hogy mennyi időm van, és hogy azt mire szánom, akármire is szánom az időmet, hát egy nap akkor is 24 órából áll. Akár gondolok az Istenre, meg a neki való szolgálatra, akár nem. Hát hogy jön ez ki? Csak az Istennél jön ki ez a matematika. Igaz a figyelmemre, igaz az imádságomra. És most így, hogy körbenézek rajtatok, ezt látom, hogy nyitott kapukat döngetünk, mert hogy ezt teszitek is. És hát ezt nagyon köszönjük. Valóban olyan közösségként lehetünk együtt, ahol tényleg ezt éljük, hogy nagyon sokan vállaltok szolgálatot, valaki túl sok szolgálatot is vállal, és inkább az otthoni dolgok rovására megy a szolgálat is. Sokan nem sajnáljátok az időtöket, erőn felül sem. Van mindig figyelmetek egymásra, a szerető szív megmozdulásaira. Köszönjük nagyon, jó ezt látni. De szeretném is most itt nagyon határozottan képviselni, hogy nem egy programbeszéd akar ez a mostani lenni, ez a mostani igehirdetés. Elhangzott, azt hiszem, a szilveszteri áhítatban, hogy annak ellenére, hogy COVID-helyzet volt, és furcsa felborult állapotok, annak ellenére is a gyülekezetünk, hála Istennek, anyagilag működik. Nem visel ez most meg bennünket. Ezt csak azért mondom, mert szeretnék elhatárolódni attól, hogy most én mindenképpen valami adakozásra buzdító beszédet mondjak most. A gyülekezetünk, hála Istennek, működik. Azt is hozzá kell tenni, hogy nem állami pénzekből, lehet, hogy sokan gyanúsítanak ezzel bennünket, hanem a gyülekezeti tagok adományaiból. Ebből működik a gyülekezet. De itt most nem arról van szó, hogy adakozzatok, testvérek, mert baj van. Hát akkor miről? A józan matematika azt mondja, hogy ha adok, akkor nekem kevesebb lesz. Akkor elfáradok, akkor megfogyatkozom. Isten azonban azt mondja, hogy minden fáradozás ellenére egyébként is ő dönt, hogy adja el az áldását. Mondhatja azt is, hogy lyukas lesz az erszény, ezt a képet használja. Gyűjtöttetek, de az erszény lyukas volt. Összehortatok, de hát a gabona rozsda megette. Jó ezt egyébként érezni, tudni is. És hát mikor, ha nem ilyen körülmények között, egy új év elején érezzük, hogy lehetnek terveink, de úgyis Isten dönt, az ő áldása kell hozzá. De mégis ezzel együtt is nagyon jó rácsodálkozni az isteni matematikára, hogy az hogyan is működik. Előttünk van az 5000 ember megvendégelésének a története. Egy galileai kisfiú reggel elindult az 5 kis kenyérrel, a 2 hallal, annak a gyereknek az egynapi elemózsiájával. Elindult, hogy meghallgassa ezt a Jézus nevű vándortanítót, és akkor még nem sejtette, hogy majd komoly ünneplőbe öltözött felnőttek nagy csoportjai, még 2000 év múlva is az ő 10 óraiáról fognak majd beszélgetni ünnepélyes keretek között. Egy dolgot tett, ami volt, azt odaadta. Jézusnak adta azt, amilyen volt. Adott kifelé. Építünk, ez a küldetésünk, de kifelé vagy befelé? Nagy dilemma. Jézus erre akar bíztatni bennünket, hogy nem azért kell kifelé adni, élni, cselekedni, mert most éppen meg vagyunk szorulva, mert a gyülekezet költségvetése hogy áll. Nem, hanem azért, mert ez az Isten népének a küldetése. És akkor vagyunk a helyünkön, hogyha ebben élünk. Ezt mondja az Úr, enyém az ezüst, enyém az arany. Tényleg milyen elbizakodott hozzáállás, amikor azt gondoljuk, hogy hát megsegítem már egy picit az Isten ügyét. Egy kicsit ki kell segíteni az Isten népét itt, mert jaj, mi lesz ott, hogyha nem érkezik meg az én adományom. Nem erről van szó. Enyém az ezüst, enyém az arany. Mink van nekünk, amit ne az Istentől kaptunk volna. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor mindent oda kell adni. Nem azt jelenti, hogy akkor nekem nem lehet tulajdonom, nem lehet időm, nem lehet kedvelésem. Nem ezt jelenti. De az alapirány, erről van itt szó, az merre néz, kifelé vagy befelé. És Istennél valahogy megfordulnak a dolgok. És ezt éljük át, hogy a kifelé lesz igazán befelé. Az Istenért, a közösségért hozott áldozat, na az marad igazából az enyém. Ezt sokszor megtapasztaltuk már. A többi az valahogy kifolyik a kezemből. Tapasztaljuk ezt az erőforrásokkal, az áldozathozatallal, de az élet mindennapi eseményeiben is mindig ilyenkor a családi nyaralások jutnak eszembe, és ezt nagyon sokszor átéltem már, hogy eljön a rég várt nyaralás, és persze ezzel a jóleső fáradtsággal vágok neki, hogy hát sokat szolgáltunk, lement az összes tábor, de jó, életben maradtunk, megálltunk ezekben a küzdelmekben, és akkor most jön az én időm. Most én nekem kell pihenni, én nekem kell élményeket szerezni, kikapcsolódni. És hát akkor fölkelek 4 órakor, ne haragudj Istenem, most nem érek rá, te igazán megértheted, tudod, hogy ilyenkor harapnak a halak, menni kell, már mindjárt föl kell a nap. Aztán utána, amikor az embernek tényleg harapnak a halak, akkor olyan nehéz eljönni, hogy hát Istenem, most még azért maradok, mert még 3 süllő, hát ha becsúszik. Közben már magasan jár a nap, lassan ébred a család, nehéz itt hagyni most, nagy sokára mégiscsak, de hát aztán utána tényleg fölébrednek a gyerekek, jönnek az igények, jönnek a családi örömök, és hát akkor véget ér a nap, jön az este, jaj, de szépek a csillagok, most lehet őket nézni, hát itt a Balaton környékén mennyire kevés a fényszennyezés, milyen szépen ragyognak, és hát amikor bevackódunk, akkor meg eszünkbe jut, hogy hát a rejtőkönyvet azt még elő se vettük egész nap. És hát akkor mikor, ha nem most? Hát most már hajnal felé jár, de olyan jó volt. Baj ez? Nem gondolom. Azt gondolom, nem baj, minden jó. Horgászni is jó, rejtőkönyvet olvasni is jó, csillagot nézni is jó, családdal együtt lenni, nagyon nagy öröm. De valahogy észrevétlenül könnyen eltéveszthetjük az irányt, könnyen lesz ebből csak befelé. És az Istenre pedig nekünk is szükségünk van, és ő is azt mondja, hogy akar bennünket, akar a kapcsolatból, akar a figyelemből, akar az időből. Meg akarja rövidíteni a nyaralásunkat? Hát a kellemetlen tapasztalatom az ez, hogy nagyon sokszor éltem ezt át, hogy most az én időm van, nekem van szükségem erre, és jogom is van hozzá, mert úgyis annyit szolgálok az Úrnak, és valahogy a végén mégis csalódottság van, elszaladt az idő, bosszúság van, nem feltölt, hanem lemerít. Ezzel szemben tényleg valahogy Istennél olyan csodálatosan működik ez, hogy ha kevés időm is van, de abba bevonom őt, nem nélkül akarok boldog lenni, nem az ő szárnyai alól kinyúkálva akarok minél több örömöt beszerezni magamnak, hanem valahogy ott lehet ő a mindennapokban, hát a kevés pihenés is sokkal nagyobb boldogságot, örömöt jelenthet. Célunk tehát nem otthon lenni, nem ez a cél, én minél komfortosabbá tudjam tenni az itteni életemet, hanem tényleg ez, az Istennel kapcsolatban lenni. Végül pedig, ez lenne a záró gondolat, ugye építünk kifele vagy befele, a záró szempont pedig ez, hogy hát mi lesz akkor az Isten országával. Hogyha azt látjuk, hogy vert sereg, azt látjuk, hogy megtépázott csapatként indulunk neki ennek az új évnek is, mint ahogyan ott álltak ezek a szegény zsidók a romhalmaz fölött, és nehéz volt építeni ilyen körülmények között, akkor milyen reménységgel tegyük mindezt. És hát a sokat idézett mondatot egy picit így alakítanám át, hogy piros lett a paradicsom, nem sárga, Isten országa előre megy, nem hátra. Mert hogy ez a reménységünk valóban. Amikor neki kezdenek az építkezésnek, nem látszik. Nem látszik, hogy ebből lehet valami. Amikor elkészül a templom épület, hát mondjam, hogy még mindig nem látszik, hogy ebből lett valami. Olyannyira nem, hogy hát ez a kérdés hangzik el az Isten népe felé. Na, kik azok, akik még látták az eredeti épületet? A régi templomot, amit leromboltak a babiloniaiak. Kik látták azt? Na, akkor most ti mondjátok meg, hogy mi a különbség a kettő között? Milyennek tűnik ez az új, a régihez képest? Na, ugye, hogy semmi. Igaz? Mert hogy nem lehet összehasonlítani azt a templomot, amit Salamon a maga dicsőségében épített föl, királyi gazdagsággal, stb., meg amit egy megtépázott kis csapat össze tud hozni. Hát akkor volt értelme? Emberileg nézve úgy tűnik, hogy visszafelé haladunk, lecsúszunk, elfogy az Isten népe, elfogy az Isten ügye. Nem is érdemes elkezdeni egy új évet. Nem érdemes elkezdeni új dolgokat, új szolgálatot. Nem érdemes gyereket vállalni. Ebbe a világba hova? Hát megmérgezzük a saját utódainkat. Nem érdemes új dolgokba fogni. És mégis mit mond erre Isten? Azt mondja, hogy ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad. Ne féljetek. Három dolgot mond. Légy bátor, ezt elmondja a vezetőknek, elmondja az egész népnek is. Légy bátor, legyetek bátrak, dolgozzatok. És harmadik, én veletek vagyok. Hát kell ennél több. És így vagyunk valóban az életünkben is. Jó ezt meglátni, hogy Isten munkája előre megy, nem hátra. Néha azt érezzük, hogy hát megint hátrafelé léptünk, kettőt, hármat. A családomban van ilyen nézőpont is, vagy volt ilyen nézőpont is. Volt, aki elmondta a saját gyerekeinek is, hogy ő hogyan gondolkodik. Apaként ezt így kifejtette, hogy egyébként, aki gyereket vállal, az 10 évre visszaveti magát ebben az életben. Hát most előre megy az életünk, vagy hátra? A profécia arról szól, hogy Isten azt mondja, megrendítem a földet, és az én dicsőségem az látható lesz. Amikor épül ez a templom, ez nagyon fontos látni, nem egy kultúrházat épít az Isten népe, nem csak egy szép közösségi teret, az is nyilván jó lenne sok mindenre, de itt ennél sokkal többről van szó. Mert hogy a templom épül, az a templom, amiben majd eljön az Úr, amiben majd az ő dicsősége megmutatkozik. Akkor ők még nem tudják, hogy ez hogyan fog majd megtörténni, de mi már tudjuk innen az új szövetség felől nézve, hogy fölépül ez a templom, és ez lesz majd az a templom, amiben tényleg eljön az Úr. Hogy Jézus Krisztus, amikor itt jár ezen a földön, akkor eljön ebbe a templomba. Erre kell építeni, erre kell készülni. Amikor kifele adnak, akkor tulajdonképpen az Isten országának az eljövetelét építik. Az Úr eljövetelét készítik elő. Ő neki építenek, eljön templomába az Úr. Erre vonatkozik az ígéret. Az Isten dicsősége majd meglátszik. Ő neki épül, az ő dicsőségét tartjuk szem előtt. Őt várjuk elérkezni. És hát tudjátok, hogy ez így van, hogy sokféleképpen lehet akár a házunkat is csinosítani, vagy otthon készülődni az ünnepre. Ezt mindannyian átéltük most karácsonykor is talán, meg a tavalyi karácsonyra is emlékszünk még. Egészen más, hogy készül az ember úgy, hogyha van kivel ünnepelni. Hogyha jön hozzám valaki, vagy ha csak egyedül vagyok otthon, hát idősek sokszor már nem is állítanak karácsonyfát, minek az már nekem. De hogyha jön valaki, akit várok, akinek az eljövetelére készülök, ott lehet, hogy a harmadik fogás is elkészül még, mert valakit várok, akinek az érkezése számít. És hát ebben élünk. Mi is ebben élünk. Az Isten akkori népe is ebben élt, építenek az Úrnak, az ő eljövetelét várva, hogy az ő dicsősége majd meglátszik ebben az épületben, és mi mai Istenhez tartozó ő népeként, mi is ebben élünk. Az ígéret számunkra is ugyanez. Azt mondja, megrendítem az eget és a földet, és nagyobb lesz a későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt. Ezen a helyen békességet adok. Azt mondtam, hogy ugyanaz az ígéret vonatkozik ránk is. Ezt nem tudom, mennyire szeretitek az ószövetségi proféciákat, vagy mennyire könnyű értelmezni őket. Sokszor küzdünk vele, hogy mond valamit, de nem látjuk, hogy maradéktalanul beteljesedett volna. Ez nagyon sok ószövetségi proféciával kapcsolatban így van. Úgyhogy egy pici kulcs ezeknek az értelmezéséhez talán az a kép, amikor az a jelenet van a szemünk előtt, amikor egy vízparton állva bedobunk a tóba egy követ. Az Isten szól, eldobta a követ, és aztán jön a placcsanás, becsapódott, megtörtént. De az ószövetségi proféciák sokszor nem ilyen nagyívű dobásokként működnek, hanem amikor hegyes szögbe az ember kicsit még meg is tekeri azt a kavicsot, és kacsázik a víz tetején. Így működik sokszor az Istentől jövő ószövetségi profécia, hogy mondott valamit az Úr, és nem egy placcsanás van, hanem plac, 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 sok egymás után. És majd egyszer tényleg lesüllyed az a kavics, és akkor bedobtam a vízbe. De hogy megtörténik egyszer, kétszer, háromszor, több beteljesedése lehet ugyanannak a proféciának, és majd valamikor lesz egy végső nagy beteljesedése ugyanannak az ígéretnek. Hát amikor ez az ígéret szól az Isten akkori népének, hogy majd eljön az Úr, majd az ő dicsősége látható lesz, nagyobb lesz a második templom dicsősége az elsőnél, akkor ez is egy kisebb fajta beteljesedés, hogy igen, tényleg fölépül az a ház. Tényleg van annak dicsősége is, hogy ők használják. Lesz majd a következő nagyobb dicsősége, amikor tényleg Jézus itt jár ezen a földön, és eljön ebbe a templomba. És aztán utána lesz majd egy idők végén való beteljesedése, amikor pedig az ő látható isteni dicsőségével végleg visszajön. És hát azt mondtam, hogy ugyanaz az ígéret vonatkozik ránk is. Nekünk is ezt mondja az Úr, megrendítem az eget és a földet, és nagyobb lesz a későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt. Ezen a helyen békességet adok. Hatással lenni a világra, erre hív bennünket Isten, formálni a világot. Sokszor úgy gondolkodunk, hogy éljük túl valahogy az életet, ússzuk meg hívőként, ne bántsanak, pedig Isten erre hív, hogy formáljuk a világot, alakítsuk a világot. Miért? Azért, hogy lenyomatot hagyjunk, hogy nevünk legyen? Emlékezzenek az unokáink? Nem. Hanem azért, mert az Úr visszajövetelére készülünk. Az ő útját építjük. Azért formáljuk a világot, mert szeretnénk az ő országát építeni, hogy legyen hova megérkezni ő neki. Hogy ott legyenek azok, akik most még nincsenek ott. És gondolunk a családunkra, gondolunk távolabbi rokonainkra, szomszédainkra, munkatársainkra, hogy amikor megjön majd az ő dicsőségében az Úr, akkor minden el legyen készülve. Na hát, ezt nyilván nem mi fogjuk saját erőből megvalósítani, de nem is nekünk kell. Azt mondja, hogy lelkem veletek marad. Tulajdonképpen ő cselekszik. De ebben a munkába bevon bennünket, ezzel a küldetéssel bíz meg. Erre nem kell fölszívni magunkat, nem kell megerősödni, hogy ez megtörténjen. Egyszerűen az ő kezelébe kell lenni, és nem szabad félni attól, hogy valami kicsúszik a kezemből. Szabad adni kifelé, szabad átadni neki. Sőt, akár a mindennapokban is, ami én rólam szól, az is szólhat kifelé, az ő felé. Meghívhatjuk a mindennapi életünkbe, az örömünkbe, a családi együttléteinkbe. Nem kell külön választani. Hát Isten adjon nekünk ilyen boldog új évet, amikor ezt átélhetjük, hogyha időnként tépázott vagyok, akkor is küldetésben járok, a kifelé lesz igazán befelé, és az Úr eljön, megrendül a föld és az ég, visszajön az ő dicsőségében. Amen. Válaszoljunk most az igére, és énekeljük a 72-es számú énekünket, a gyülekezeti énekeskönyvünkből, Látom az élő Jézust.
Tűzfelhőben visszatér, és hódol majd a mindenség. Látom örök kegyelmét, elfedezni vétkeim, megváltotta. Ének még. Hozsánna, hozsánna, jöjj megváltó királyunk. Hozsánna, hozsánna, jöjj megváltó királyunk. Mely minden harcát hívja meg, ébredést kér, és győztes lesz. Hozsánna, hozsánna, jöjj meg, váltó királyunk. Hozsánna, hozsánna, jöjj meg, váltó királyunk. Teremts bennem új szívet, hogy lássam, amit te nyisd meg szemeimet, hadd szeressek úgy, mint te szerettél. Fájjon az, mint neked fáj, hogy elvégezzem azt, mire elhívtál, hogy készen álljak végül majd előtted. Hozsánna, hozsánna, jöjj meg, váltó királyunk. 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 Jöjj meg, váltó királyunk.
Ami további segítségünk, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Pál apostol első korintusi leveléből, a 11. részből. Én az Úrtól vettem, amit nektek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorált, ezt mondva, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úr megváltó halálát hirdessétek, amíg vissza nem jön. Figyelmeztetést is fűz ehhez Pál apostol, hogy vizsgáljuk meg magunkat, a szívünket, lelkünket, és a mai igehirdetés is erre szólít föl. Tulajdonképpen egy olyan szövetség megújításra hív, ami minden év elején, vagy minden periódus elején jó, hogy megvizsgáljuk azt, hogy kik vagyunk, mik a szívünk szándékai, kiéi vagyunk. És egy olyan számadásra is hív minket Isten, hogy hogyan töltöttük az elmúlt időt, hogyan használtuk fel a lehetőségeinket, a pénzünket, az erőforrásainkat. Megadtuk-e neki, vagy csak magunk felé dolgoztuk? Megadtuk-e a kívülállóknak is azt, amit ő akart számunkra adni általunk, vagy csak magunk felé dolgoztunk. Jézus is úgy adott, hogy kifelé adott, és mindaz, amit mi magunknak akartunk, az magunknak nem lenne elég, nem lenne jó, mi magunkat nem tudjuk megtartani. Arra hív minket Isten, hogy amikor most megújítjuk a szerződésünket, a szövetségünket vele, akkor belássuk újra, hogy rá van szükségünk, nekünk is, és ahogyan mi ővele telünk meg, a világnak is ránk van szüksége. Bűnvallással fogunk kezdeni. Mindazokat a dolgokat tegyük le, amik még mindig hamis reménységet adnak, hamis önbizalmat adnak, hamis alapokat adnak nekünk. Csak azt tud eljönni az úrasztalához, csak azt tud élni az úracsorai jegyekkel, aki már belátta ezt, hogy önmagam erejéből kevés vagyok. Adjon Isten most ilyen önvizsgálatot, és mindazokat hívjuk az úrasztalához, akik belátták a saját elégtelenségüket, a saját bűnösségüket, és azok, akik pedig ennek még előtte vannak, akik még nem adták át az életüket Krisztusnak, úgy kérjük, hogy csak imádkozzanak a helyükön, és szólítsanak meg valamelyik munkatársat, lelkészt, hogy hogyan közeledhetnek Isten felé, Krisztus felé, hogyan adhatják az életüket át, hogyan építhetik ezt a templomot, az Isten templomát a saját életükben. Legyünk most imádságban, bűnvallásban, imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, édesatyánk, a te bocsánatodért jöttünk, azért, hogy lássuk azt, amit te is rossznak látsz, hogy megbánhassuk, hogy bánkodhassunk, hogy elengedhessük, hogy megvallhassuk, és hogy megtagadhassuk azokat. Bocsáss meg, Urunk, mindaz, amit nem a te dicsőségedre tettünk. Bocsáss meg mindazokat a gondolatokat, indulatokat, epizódokat, eseményeket az elmúlt évben, amikre rossz visszagondolni. Urunk, úgy elevenítjük föl ezeket, hogy szeretnénk a te világosságodban látni. Szeretnénk letenni ezeket. Szeretnénk megbánni mindazokat, amiket nem a te dicsőségedre tettünk. Bocsásd meg a szeretetlen, a romboló megnyilvánulásainkat, a lázadásainkat, a bosszankodásainkat, az elégedetlenségeinket. Urunk, bánjuk a sok kárhoztatást, a kritizálást, a megszégyenítéseket, sértéseket, sebzéseket. Bocsáss meg, amikor önzésből, saját akaratból a másikat lenyomtam, amikor nem tápláltam, hanem elvettem tőle azt, ami neki járt volna. És kérünk, adjál alázatot, bocsánatot kérni nem csak tőled, hanem mindazoktól, akikkel szemben ezeket elkövettük. Bocsánatot kérünk, Urunk, a gyermekeinktől. Bocsánatot kérünk a szüleinktől. Bocsánatot kérünk a barátainktól, akiket cserben hagytunk. Bocsánatot kérünk azoktól, akiket ránk bíztál, hogy tápláljuk őket, hogy szeressük őket, és nem ezt kapták tőlünk. Bocsásd meg, Urunk, a mulasztásainkat. Bocsásd meg, hogy nem adtuk azt a mosolyt, azt a kegyelmet, azt a bíztatást, azt az erőt, időt, amire szüksége lett volna a ránk bízottakra. És kérünk, Urunk, hogy ahogyan megbocsátasz nekünk, tegyél képessé arra, hogy mi is megbocsássunk minden ellenünk vétkezőnek. Szeretnénk azt is kimondani, hogy nem csak bocsánatot kérünk, hanem mi is megbocsátunk. Úrunk, átélve a te bocsánatodnak a kegyelmét, mi is ezzel az erővel megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, akik minket bántottak, akik minket sebeztek. Úrunk, a te nevedben, a te erőddel megbocsátunk. Köszönjük, Urunk, a megbocsátásnak a szabadságát, az erejét, a kegyelmét. Köszönjük, hogy ezzel töltekezhetünk föl. Arra kérünk, Urunk, hogy te add az örömödet most, te add azt a szabadságot, te add azt a szeretetet, azt a kegyelmet, ami minket megtöltve tovább terjedhet ebben a világban, ebben az új évben, új kezdetet adhat másoknak. Kérünk, Urunk, hogy te indíts minket kegyelmed erejével. Szeretnénk a szövetséget megújítani veled, szeretnénk határozott igent mondani rád újra. Köszönjük, Urunk, hogy megbízol bennünk, és te is befogadsz. Áldunk téged, Krisztus. Jöjj, bocsáss meg, oldozz fel, segíts meg, szüljél újjá, és tegyél minket követeddé. Amen. Mi vallásunk után tegyünk vallás hitünkre is fennállva, együtt mondjuk el minden keresztény hit vallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszek az egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szentek közösségét, bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bár hitetekben nem kételkedem, mégis református egyházunk rendtartása szerint fölteszek néhány kérdést, amelyre válaszoljatok hallható szóval, hitetek szerint. Hiszitek-e, hogy Istentől ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is bűnbe estetek, és saját erőből Isten előtt meg nem állhattok, sőt halált és kározatot érdemeltek? Feleljünk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörült, és az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust értetek elbocsátotta, aki az ő egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek és kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus érdeméért hit által megigazít. Feleljünk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és átvisz az ő örök dicsőségébe? Feleljünk, hiszem és hallom. Mindezeket bizonnyal elhívén ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltott gyermekei, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Feleljünk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most pedig, mint az Úr Jézusnak méltatlan bár, de elhívó szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, a kegyelmet, az új életet, az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk mindenkinek, aki hisz az ő fiában, Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a járványban megszokott rendszerint jöjjünk a urasztalához.
értem szenvedtél. A bűn gyalázatát értem vetted át, szent arcát, atyát. Elfordítva rád, nem tekintheted, mert hordoztad bűnömet, áll még a vér áztatta régi kereszt. Nyitva a kőfalba vágy zord sziklasík, él még a kiáltás elvégeztetett. Jézus, halálod bűnömre a gyógyír.
Íme egyszer ezt az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával a Szent Vacsora sákramentumát. Hasonlóan éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így értünk ma vele Isten kegyelméből mi is. Hallgassuk meg az intelmeket. Kérünk és intünk, hogy az Isten kegyelmét, amit most az Úr Vacsorai jegyeken keresztül is megmutatott, hiába valóvá ne tegyétek magatokban, hanem igyekezzetek a ti keresztjén elhivatásotokhoz méltóan viselkedni és élni. Ahogyan megismertétek a Krisztust, úgy járjatok és növekedjetek ő benne. Öltözzetek föl könyörületes szívet, jóságosságot, alázatot, szelídséget, hosszú tűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, ahogyan a Krisztus is megbocsájtott, ugyanúgy ti is. Az Isten békessége uralkodjék a szívetekben, amelyre el is vagytok hívva egy testben. És hálásak legyetek mindent, amit csak cselekszetek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében cselekedjetek, hálát adva az Istennek és Atyának ő általa. Imádkozzunk, adjunk hálát. Áldunk téged, Krisztus, hogy te odaadtad magad értünk, megbíztál bennünk, még mielőtt mi bármit mondtunk, tettünk volna, amikor még ellenségeid voltunk, te már akkor odaadtad magad értünk, ellenségeidért. Áldunk téged, Urunk, hogy bízol bennünk, hogy magadhoz fogadsz. Áldunk téged azért, hogy megbocsájtasz 70-szer, 7-szer is, és megújítasz, és hívsz szövetségedbe. Köszönjük a mostani hívásodat is. Áldunk téged, Urunk, mindazért a sok-sok ajándékért, rengeteg lelki, testi áldásért is, amivel megajándékoztál minket az elmúlt évben. Áldunk téged a megszületett gyermekekért, akiket itt hordozunk, hordunk a karunkon, hordunk a gondoskodásunkban, akik meggazdagították az életünket, a családunkat, áldunk téged őértük is. Áldunk téged azért is, amit nem adtál meg, vagy akit nem adtál meg. Áldunk téged azokért a úgymond szenvedésekért és veszteségekért is, amiken keresztül új dolgokat tanítottál meg nekünk. Nem kedveltük, nem szerettük volna. Mégis, amikor átmentünk ezeken, érezzük, hogy meggazdagítottál. Áldunk téged a kegyelmedért, amivel megvigasztaltál minket, amivel megerősítettél a gyászban. Urunk, így járunk közbe azokért is, akik veszteséget szenvedtek el az elmúlt éven, akik elvesztették szeretteiket, van, aki hirtelen, van, aki hosszú szenvedés után. Urunk, így kérünk, hogy áld meg őket a te benned való kapaszkodás, az örök élet, a kegyelem reménységével. Kérünk, Urunk, hogy te töltsd be életüket, a hiányukat élő reménységgel. Imádkozunk, Urunk, azokért is, akik betegek, akár most is kórházi ágyban fekszenek. Imádkozunk azokért is, akik csak egyszerűen otthon kell, hogy maradjanak. Imádkozunk azokért is, akik a járvány, a vírusnak a tüneteivel, vagy a vírusnak az utóhatásaival küzdenek. Kérünk, Urunk, hogy minden betegségünk, testi, lelki fogyatékosságunkat te tedd helyre, te rehabilitálj minket. Te adj nekünk új jövőt, új életet. Te adj nekünk erőt, hogy tényleg újjáépítsük a templomot, testünk templomát is, szent lelked templomát. Újjáépítsük a szövetségünket veled, újjáépítsük az életünket. Így imádkozunk, Urunk, a gyermekeinkért, az unokáinkért, imádkozunk azokért, akiknek meg kell birkózni ezzel a világgal, meg kell birkózni a világ hitetlenségével, a hatásaival. Így kérjük, Urunk, a te áldásod, oltalmadat a gyengékre, a oltalomra szorulókra, a gyermekeinkre. Te adj nekik hitet, beléd kapaszkodást, tartást. Kérünk, Urunk, hogy minket is minden kísértésben szabadíts és védj meg. Kérünk, hogy a gonosz ellen való küzdelmünkben te állj mellénk, és kérünk, hogy te tegyél minket áldássá, vigasztalássá, kegyelemmé, szeretetté a te kezed által. Köszönjük, Urunk, hogy így küldesz minket most is, és köszönjük, hogy van reménységünk, van erőnk te benned. Jöjj, Úr Jézus lelke, szent lélek, te áldj meg minket, szentelj meg minket, hatalmazd fel minket, küldj el minket ebbe a világba, a dicsőséget hirdetésére. Jézus nevében kérjük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Befejezésképpen a 397. dicséretet énekeljük fennállva, Ó Sion, ébredj!
Küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel, mert nem hagy az, ki népeket teremtett, senkit sem éppen bűnben veszni el. Légy öröm mondó, béke követ, hirdetd a szabadítást, már millióknak lelke megkötözve, rallánszként hordoz sötét bűnöket. Nincs kitől hallja megváltunk keresztje, mi gazdag élet kutya lett neked. Légy öröm mondó, légy
szabadító elközelgetett. Mondd minden népnek, elveszett juháért, mit tett a pásztor csodás szerelem. Földig hajolt a kárhozott világért, meghalt alatt, hogy élhess oda fenn.
Kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal az elkövetkezendő évben is. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.